Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! 6. Pál a zsinat eredményes folytatása érdekében trónra lépése után azonnal határozott lépéseket tett a folytatás érdekében, hiszen bizonyos értelemben személyes programját és annak megvalósulását is a tanácskozás sikerétől tette függővé. Bejelentése hatására, hogy folytatni kívánja a 23. János által megkezdett zsinati folyamatot, zavartalanul haladt tovább a plenáris ülések közötti időszakot kitöltő szakértői, elégkészítő munka. 6. Pál már alig 2 héttel megválasztása után fogadta Perikle Felici érseket, a zsinat főtitkárát, aki beszámolt neki az érdemi munkát irányító és szervező koordinációs bizottság tevékenységéről, a zsinat elé szánt tervezetek előkészítésének állásáról. A Szent Atya aprólékosan áttanulmányozta a rendelkezésre álló anyagokat, majd kinyilvánította azt a szándékát, hogy személyesen kívánja irányítani a további munkát. Ebben a szellemben úgy fogalmazott, hogy a pápa nem egyszerűen a zsinat jegyzője, felelőssége van Isten és az egyház előtt. Ennek a felelősségvállalásnak az első jeleként került sor 63 nyarának végén a zsinati szabályzat szövegének módosítására, kiegészítésére. Korábban az első ülésszak idején még úgy volt, hogy a tanácskozás menetének irányítása teljes egészében az elnöki tanács kezében volt. Most a Szent Atya úgy döntött, hogy ezt a mandátumot a zsinati ügyrend és a technikai kérdések feletti felügyeleti jogra redukálja, az érdemi munka, a plenáris ülések vitáinak irányítása azonban 4 moderátor kezébe kerüljön, akik hasonló irányító szerepet játszanak majd, de kisebb hatáskörrel, mint a korábbi egyetemes zsinatok pápai legátusai. Fontos jelzésnek számított, hogy a moderátorok között nem konzervatív kúriai személyiségek, hanem a korábbi zsinati reformpárt meghatározó képviselői, Agánián kilikiai örmény pátriárka, Döfner München frízingi, Lerkáró bolonyai és Szűnen Brüsszel mechelni érsek, valamennyien bíborosok nyerték el a pápa bizalmát. Ezzel szinte egy időben 6. Pál egy Tisserand bíboroshoz intézett levélben kifejezte azt a kívánságát, hogy az egyes dokumentumokat előkészítő bizottságok munkájába laikus szakértőket is vonjanak be, valamint hozzák létre az auditorok, hallgatók, hivatalos világi megfigyelők csoportját, amelynek tagjai szavazati jog nélkül, de részesei lehetnek az egyes kongregációk munkájának. Ezzel egyidejűleg a Szent Atya lépéseket tett a kúriai apparátus félelmeinek eloszlatása érdekében, akiket az egyház központi szerveinek a zsinati atyák egy része által követelt átalakítása aggasztott. Előttük tartott beszédében elismerte érdemeiket, jó szándékukat, de kifejtette, hogy az egyházban változásokra van szükség, amelyek keresztülvételéhez a világ püspökeinek aktív részvétele szükséges, és amelyben számít az apparátus lojális együttműködésére. Ugyanakkor kimondta azt is, hogy a kúria reformja nem a zsinat, hanem a pápa joga és feladata, amelyet alkalmas pillanatban, de nem feltétlenül zsinati témaként ő maga fog kezdeményezni. Végül pedig a 2. ülésszak megnyitására készülve a pápa megfogalmazta az atyák előtt álló fő feladatokat. Az egyház lényegének tanító újrafogalmazását, az egyház belső megújítását, a keresztény egység szorgalmazását és párbeszéd kezdeményezését a modern világgal. Változás volt a korábbiakhoz képest, hogy enyhítettek a zsinati atyákat érintő titoktartási kötelezettségen is, amely már csak a plenáris ülések elé terjesztett szövegekre és a bizottsági előkészítő munka menetére vonatkozott a továbbiakban. Ezek után került sor a hatodik Pál megválasztását követő első nagy eseményre, a második vatikáni zsinat második ülésszakának 2500 zsinati atya, szakértők, megfigyelők, vendégek és a világsajtó képviselőinek jelenlétében történő megnyitására 1963. szeptember 29-én. Az ünnepélyes megnyitás alkalmából mondott beszédében a pápa megfogalmazta azokat a célokat és feladatokat, amelyek szolgálatát várja az egybegyűltektől. Négy olyan témát említett, amelyekről már korábbi megnyilatkozásaiban is beszélt, most azonban, mintegy megismételve, azokat cselekvési programot adott a zsinat számára. Első kívánsága az volt, hogy szívügyének megfelelően a De Ecclesia téma az egyház dogmatikai önértelmezésének és újraértelmezésének ügye élvezzen elsőbséget a tanácskozáson. Úgy fogalmazott, hogy a pápai egyházfőség és tévedhetetlenség az első vatikáni zsinaton kimondott tanítását érintetlenül hagyva, különösen a püspökök testületének az egyházban betöltött szerepéről, a püspöki kollegialitásról, a pápai és püspöki hatalom viszonyáról, az egyház struktúrájáról szóló kérdések tisztázását várja. Azt, hogy kerüljön méltó helyre a püspöki testületnek a tanító és kormányozó szerepe. Kimondta, hogy szándéka szerint az egyház kollektív kormányzása felé tett lépéseket remél, egyben pedig felvetette egy olyan rendszeresen működő, a pápát segítő testületnek a létrehozását, ami azután a püspöki szinódusok intézményében öltött testet. Szorosan ezzel összefüggésben beszélt az egyház belső, nem pusztán intézményi szervezeti megújításának szükségességéről, amely lelki, szellemi, lelkipásztori feladat az élet minden területén a hagyomány és a megújulás egyensúlyának és a Krisztus központúság elvének tiszteletbe tartásával kell, hogy végbe menjen. Harmadik elvárása szerint a zsinatnak foglalkoznia kell az egyetemes egyház egységének helyreállítása ügyével, az ökumenikus nyitás lehetőségével. Utalt arra is, hogy ebben a munkában számba kell venni azokat a bűnöket is, amelyeket a katolikus egyház követett el az egység és a tőle elszakadt közösségek ellenében, és bocsánatot kell kérni az ezen a területen általa elkövetett vétkekért, hibákért. Utolsó témaként hatodik Pál az egyház és a mai világ közötti párbeszéd megteremtéséről szólt, utalva annak különösen a kommunista világban tapasztalható nehézségeire, egyben érzékeltetve annak a nyitási folyamatnak szükségességét, amely rövidesen már a Vatikán keleti politikája néven vonult be a köztudatba. A pápa nyitó beszédet követő napon a zsinati atyák kézhez kapták az első ülésszak által átdolgozásra visszaadott De Ecclesia dokumentum új tervezetét, amelyet Alfredo Ottaviani bíboros, a hittani kongregáció prefektusa terjesztett az atyák elé. A kúria nézetei tükröző szöveg azonban komoly ellenállásba ütközött, főleg azért, mert az egyház misztériumát tárgyaló bevezető részt követően az egyház hierarchikus szervezetéről szólva az anyag élesen elválasztva tárgyalta a klerikusokra és a laikusokra Isten népére vonatkozó kérdéseket. A vita eredménye ennek a szerkesztési megoldásnak a módosítása lett, de bekerültek új elemek is a tervezetbe, olyanok, mint az egyház eszkatológikus természetéről, vagy az Isten anyjáról szóló gondolatmenetek. Később annyiban is módosult a szöveg, hogy ide került be a papirend szentségi természetét tárgyaló pont, valamint egy külön szakasz a szerzetességről, a megszentelt élet társulásairól. A teljes immár Lumen Gentium, népek világossága címet viselő konstitúció amelynek vitájába hatodik Pál több alkalommal személyesen is beavatkozott, azonban még így sem nyerte el a kellő többség tetszését. Az egyháznak krisztikus, misztikus testeként való meghatározását sokan pontatlannak tartották, vitatva azt is, hogy a megkereszteltek és a ténylegesen a katolikus egyházhoz tartozók közötti viszony nincs kellően tisztázva. Ugyancsak vitatárgya maradt, hogy pontosan mit jelent az a megfogalmazás, hogy a püspökök kollégiuma, ha a pápával teljes közösségben van, hatalommal bír és felelősséget visel az egész egyházban. Mivel ez a kollegialitás tartalmát feszegető kérdés az első vatikáni zsinat óta megoldatlannak és különösen nehéz témának bizonyult, végül a tervezetnek ez a része ismét átdolgozásra került. De voltak más megoldatlanul maradt kérdések is. A szorongató paphiány kölcsönzött jelentőséget az állandó diakonátus bevezetését célzó elképzeléseknek. Ebben az esetben arról volt szó, hogy a jövőben a diakonus ne pusztán a papszentelés előkészítő folyamatának alanya legyen, hanem önálló intézményként a kléruson belül a püspökök és a papok mellé kerüljön, lehetővé téve életkorú nős férfiaknak állandó egyházi szolgálatra szentelését. Ezzel összefüggésben a vitában felmerült a papi nőtlenség előírásának módosítása is, ez azonban sok zsinati atya számára elfogadhatatlannak tűnt, hatodik Pál pedig a döntés jogát magához vonva a téma további tárgyalását gyakorlatilag kivette a zsinat kezéből. Továbbra is vita tárgyát képezte még a laikusok egyházi szerepvállalásának témája. Abban, hogy növelni kell a laikus hívek szerepét az egyház életében, még meglehetős egyetértés mutatkozott. Az is világos volt, hogy erre az egyetemes papság tanítása teológiai alapot is szolgáltat. Ám az is megfogalmazódott, hogy óvakodni kell olyan lépésektől, amelyek a papság és vele az egyház tekintélyének csökkenéséhez, a klerikalizmus helyébe egyfajta torz laicizmushoz vezethetnek. Mindezek után az maradt az egyedüli logikus lépés, hogy a teljes dokumentum visszakerült a szakbizottsághoz újbóli átdolgozásra, így elfogadása a harmadik ülésszakra maradt. Az ülésszak napirendjén szerepelt ezen túl a püspökök pásztori szolgálatáról és az egyházmegyék kormányzásáról szóló dokumentum tervezete. Ezzel összefüggésben élénk vita tárgyát képezte a kúria és a helyi főpásztorok viszonyának és illetékességi körének kérdése, a kúria átalakításának követelése. Szóba került a nemzeti és regionális püspöki konferenciák kötelező jellegű megalakításának és jogosítványaiknak az ügye, a nem egyházmegyés püspökök jogállásának tisztázása, valamint a püspöki kormányzati hatalomnak korhatárhoz a 75. életévhez kötése. A téma kapcsán olyan nehéz kérdések is felmerültek, mint a növekvő paphiány, az egyes egyházmegyék közötti területi és népességi egyenlőtlenségek ügye. Végleges döntés itt sem született. Az atyák a pápa szándékának is megfelelően a tervezetet további átdolgozásra ítélték kívánatosnak. A napirend szerint bár csak előkészületi szakaszban, de megkezdődött a vallásszabadságról és az ökumenizmusról szóló tervezetek vitája. Itt az észrevételek azt hangoztatták, hogy a kívánatos közeledés a testvéregyházakhoz nem jelentheti a katolikus hit relativizálását, a tambéli különbségek szőnyeg alá söprését. A vallásszabadság esetében pedig a lelkiismereti szabadság és az ateizmus szabadságának értelmezése körül kavarogtak az indulatok. ugyancsak terítékre került a zsidósághoz való viszonyt tárgyaló tervezett szövege is, középpontjában a zsidó nép sajátos üdvtörténeti szerepével és az antiszemitizmus elítélésének szándékával, de döntésekre ezekben a kérdésekben sem került sor. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.